Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Gondolatjel. A Kossuth Rádió kulturális hetilapja. A műsorvezető Farkas Adrien.
Telefonom rendre előhozza a régi jegyzeteimet, majd 4 évvel ezelőtti írásom került elém, és akkor is könyvhét volt, és éppen amiatt mentegetőztem, hogy mennyit nyomogatom a telefonomat, neked azért is, hogy ezért nem minden elvesztegetett idő, mert olvasok én a telefonon is értékes dolgokat. Akkoriban még az volt a közvélekedés, hogy a közösségi média csak hitványság, aztán a politikusok is rájöttek arra, hogy ez nekik is hasznos terep, azóta mindenki úgy átkozza a közösségi oldalakat, hogy egyébként egész nap rajtuk lóg. Nekem is meg kell győznöm magam, hogy attól még, hogy valamit telefonon olvasok el, pont olyan értékes, mint a ki lenne nyomtatva, az más dolog, hogy a szememnek azért nem mindegy, hogy hol olvasom, amit olvasok. Mostanában rengeteg hangos könyvet hallgatok, egyszerűen azért, mert praktikus. Jövök, megyek, mozgom, vezetek, főzök, mosok, takarítok, és közben mondjuk a Varázshegyet hallgatom, nekem ez így teljesen oké. Rengeteg cikket olvastam arról, hogy a hangos könyv ugyanolyan hasznos, mint az olvasott, így teszik fel a kérdést a cikkek szerzői. Egyetlen egy dologra nem válaszolnak ezek az írások, nevezetesen, hogy mit értünk az alatt, hogy hasznos, hogy megtanuljuk azt, ami a könyvben le van írva. Hát miért kéne megtanulni? Engem már levizsgáztattak például Dostojevszkiből az egyetemen, és egyébként 5-öst is kaptam. Pedig néhány éve, amikor újra hallgattam a Karamazov testvéreket, rájöttem, hogy én akkor még semmit sem értettem belőle, egyszerűen azért, mert nem éltem eleget. Van, aki azt jegyzi meg, amit leírva lát, van, aki azt, amit elmondanak neki, én is ilyen vagyok, tehát nem kell minden könyvet megtanulni. Az élet nem vizsga, vagy hát lehet, hogy az, de nem a magolás díjazza. Volt egy időszak, amikor sokat voltam egy olyan gyerekkel együtt, aki nem értelmiségi közegben nőtt fel, és a szülei nem magyaráztak neki folyton, úgy, ahogyan azt az én gyerekeim megszokatták. Akkor ide-oda mentünk, csak meséltem neki, hogy ez itt Gödöllő, és hogy Sziszi így, meg a művészszelep úgy, amiről egyébként ma lesz is szó a műsorban, és szegény egyre kétségbe esettebben nézett rám, és egyszer csak leesett a tantusz. Jaj, édes kis cicám, hát nem kell ezt mind megjegyezni, nem fogom kikérdezni, csak úgy mesélem, mert szórakoztatni akarnak. Mert szerintem ez érdekes is ennyi. Ő pedig ahhoz volt szokva, hogy amit elmondanak neki, abban majd dolgozatot fog írni. Néhány napja egy másik gyerekkel beszélgettem, aki egy nagyon elit egyházi iskolában szintiszta kitűnő, de ez egy olyan iskola, ahol az kap 5-öst, aki szóró-szóra visszamondja azt, ami a tankönyvben van. Az Üvöltőszelek című könyvről beszélgettünk, amit én is újraolvastam, és velőmből fakadóan megrázott, hogy hogyan tudta egy 200 évvel ezelőtti pap kisasszony, Emily Bronte, hogy a bántalmazott gyerekek milyen személyiségtorzulásokon mennek keresztül. Nos, hát megkérdeztem a kisát, hogy szerintem miről szól ez a könyv, ami egyébként nagyon nem neki való, ahogyan nekem sem volt való, amikor 13 évesen olvastam. Kétségbe esetten nézett rám, mert arra elfelejtették megtanítani a csodaiskolában, hogy lehet olyat is gondolni, amit nem írtak le a füzetbe. Nos, hát szerintem a könyvek és a hangos könyvek és mindenféle kinyomtatott és ki nem nyomtatott könyvek egy célt szolgálnak, az, hogy megértsük, hogy mennyire sok mindent gondolnak az emberek a világról, hogy milyen sokféle a világ, hogy mennyire sokféleképpen lehet elmondani, hogy mennyi dolgot lehet és szabad érezni, hogy mennyi minden dolgot lehet és szabad gondolni, hogy mennyi mindenen lehet nevetni, sírni, elgondolkodni, és milyen jó az, amikor megszűnik a világ és csak a történet van. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok, és a mai műsorban könyvekről szóló történeteket fogunk mesélni, de ne aggódjanak, nem kérdezem ki a végén. könyvhétre jelent meg Zarán Tibornak, a magyar irodalom egyik legszínesebb és legszeretetreméltóbb alakjának új regénye, aminek az a címe, hogy Betegen, és ez az 5 részes papírváros regénysorozat befejező kötete. Csak nem 30 évig íródott ez a fantasztikus szövegfolyam, és ünnep, hogy most végre teljes az egész sorozat.
Papírváros 5 Betegen.
De olyan nyomasztóak a címek, ez direkt van.
Természetesen, sőt, hogy most föltettem az oldalamra, Facebook oldalamra, és reklámozni próbáltam a könyvet. Több levelet kaptam, vagy üzenetet kaptam, hogy miért betegeskedem, mennyire komoly ez a betegség. Mindez arról van szó, hogy amikor megírtam az első könyvét 15 vagy 30 évvel a Papírvárosnak, akkor rájöttem, hogy ez egy könyvben nem összefoglalható, amit akarok, és úgy terveztem, hogy 5 könyvet fogok írni. És teljesen véletlenül rábukkantam a Thomas Mann Tonio Kröger című munkájában, hosszú elbeszélésében 5 állapot határozóra, amivel jellemezte Tonio Krögert, kimerülve betegen, a betegen az utolsó, tehát 5 állapot határozó.
Hogy is, hogy kimerülve,
nem tudom, eltaposva. Nem tudom felsorolni, én nagyon...
Mert én szígyeltem magam, én próbáltam megjegyezni, hogy majd nagyon felkészült, ugye majd a felkomban elmondom, de hogyha szerző se tudja, akkor nem érzem magam olyan rosszul. Ez a koncepció része, Tibor, hogy nem tudod a címét.
Igen, mert én 30 évvel ezelőtt kezdtem el, és én nem tudom ezeket felsorolni, de minden könyvnek az elején ott van, tehát minden megjelenéskor megjegyzem, és utána azonnal el is felejtem ezeket. Tulajdonképpen arról van szó, hogy állapotregény, ez tudatfolyamregény. Ahogy valaki írta, vagy írni fogja, mert már erről küldtek nekem kritikákat, visszajelzéseket, kéziratba elkérték. Itt semmi sem zajlik a valóságban, hanem minden egy emberi tudatban, vagy több emberi tudatban zajlik. Ehhez nagyon jók ezek az állapot határozók az elején. Nem is biztos, hogy a betegemben beteg a főhős, ha van ilyen. Engem igazából nem a történetek érdekelnek, hanem a nyelv érdekel, és az, hogy milyen állapotokban van az elme, amikor ezeket a hullámokat kipeti magából, vagy végig hordja az életen, vagy sziklákon.
De mi a forrás, ugye nem hiszed a saját gondolkodásodat, hogy mit gondoltál, miről?
Nem, érdekes módon én a nyelvet elemzem. Az egyik ilyen leendő kritikában a Krasznahorkaival hoznak párhuzamba, hogy neki is hosszú mondatai vannak, csak hogy nekem nincsenek pontjaim a regényekben, legalábbis az a betegemben nem, azt tapasztalom, hogy egyetlen pontot se találunk, csak mellérendelő mondatok vannak, végtelen nyelvi hullámzás.
Nagyon nehéz lehet ennyi mellérendelő mondattal bánni, mert azért a nyelv az nagyon önálló életet tud élni, hogy egyszer csak mást kezd jelenteni, mint amit leírtál.
Ezt nagyon jól látod. Erre akartam kiukadni, hogy nem én építem ezt a regényt, hanem a nyelv épít számomra ezt a regényt. Tehát azzal, hogy nem tudom én egy nyitó mondatra a válaszmondat, vagy a folytatása a 19. mondatnál jelenik meg, azzal az történik meg, hogy egy olyan világba kerülök, amit én magam sem ismerek. Tehát én nem tudom pontosan, hogy mit akarok írni, amikor leülök.
Semmi koncepció és storyline.
De van, storyline nincs, de koncepció van. Az a koncepcióm, hogy sejtem, hogy körülbelül mi az, amit meg akarok írni, és a nyelv ebből mennyit használ fel, hogyan fejleszi tovább. Tehát nekem homályos elképzeléseim vannak a hőseimről, ezért is írtam az 5 könyvet. Homályos elképzeléseim vannak egy papírvárosról, ami talán nem is létezik, és visszanyelv, én rábízom magam erre a nyelvre. Tehát, hogyha az 5. kötetben egy nő a főszereplő, beteg ember és egy orvos, egy pszichiáter. Na most az ő karakterüket megrajzolom, de hogy mit csinálnak, mit művelnek, az már közben derül ki.
Hagyod őket, hogy működjenek?
Hagyom őket működni, hagyom a nyelvet működni. Elképzelésem van, hogy a nőnek mi az alapprobléma, hogy a pszichiáternek mi a gondja, a feleségének, kettőknek mi a gondja, hogy a 3. figura az DID is, tehát több személyiségű figura, ezek a biztos pontjaim. És akkor ezeknek találok kevés történés lehetőséget. Én költő vagyok, tehát én a nyelvhez értek, de nem értek a sztorikhoz. Irigylem a kollégáimat.
De mégis sikerült azért egy olyan sztori, mert mi mégiscsak történetmesélő állatok vagyunk, ez különböztet meg minket. Hát akkor mégiscsak én ugye most tegnap vettem a fáradtságot, hogy átnéztem ezeket a könyveket, és én is azt kerestem, hát most hazudnék neked, hogyha azt mondanám, hogy minden mondatba belefeledkeztem, nem, azt kerestem, hogy miről szól.
Ez a papírvárosról szól. Én sem tudom, hogy miről szól. Olyannyira nem tudom, hogy egy kritikában megjelent, hogy miért van az, hogy a második részben és a negyedik részben ugyanaz a történet jelenik meg. És a kritikus nagyon kedves számomra, és nagyon hasznos, hogy megmagyarázza, hogy a negyedikben miért változik meg a történet és a történetmesélésnek a mikéntje. Én nem vettem észre, hogy a kevés történet, amit felhasználhat a történetem közül, újra bekerült valami a zsákba. Én nem olvasom a megjelent könyveimet, tehát gőzöm nincs, hogy mi jelent meg az első három, pontosabban most az első négy papírvárosban, sőt, azt sem tudom, hogy az ötödikben mi jelent meg, hiszen 480 oldalt nem tudsz kontrollálni konkrét cselekmény sor nélkül. Félek, hogyha egyszer valaki veszi a fáradtságot, és leírja, hogy mi történik, és az egy féloldalas vázlat lesz.
Hát, hogyha ez érettségi tétel lesz, 100 híres regény.
Igen, csak ezt nem tudják rögzíteni, mert a 100 híres regényben egy Márqueznek a történetét le lehet írni egy Balzac.
Hát, de igazad van, hogy leírni a Márquez történetét, az olyan kicsontozása valaminek, hogy semmilyen ízen. Jó, én a te pártodon vagyok, csak azon gondolkodom, hogy az emberben sokszor olyan dolgok, amikről tudatosan azt gondolja, hogy nem emlékszik rájuk, mégiscsak valami más csatornán meg vannak, és hogyha az ember átadja magát annak a fajta, most mégiscsak ezt fogom használni, hogy történetmesélés, mert hát azért mégiscsak ott haladnak a történetek, pláne amikor egy ilyen tudatfolyamot használsz, ha viszonylag automatikusan jönnek a dolgok, akkor mégiscsak annak az a másik négy valahogy hatni fog, gondolom én.
Én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy tulajdonképpen itt nem a történések határozzák meg a cselekményt, vagy a cselekmény menetét, hanem az asszociációs sorok. Tehát a szereplőimnek mindig mindenről eszébe jut valami, és általában emlékek jutnak eszükbe. Tehát keveredik az emlék, ahogy az életünkben is megtörténik, az emlék és a valóság történése. Sokkal fontosabb számunkra az emlékezés. Valamelyik versenyben le is írtam, hogy az emlékezés minden tudásom. És ezzel valamennyien így vagyunk. Most ez azonban zavart okoz, amikor írsz, mert a két dolog, az, hogy itt ülünk, és az, hogy valami eszembe jut erről, az nem beazonosítható, még csak nem is párhuzamba vonható, hanem a kettő egymásra játssza magát, mint a fényképezésben, mint a filmezésben, áttűnik. Tehát áttűnik jelen a múltban, múlt a jelenbe, és én ezt a fajta bizonytalanságot akarom megfogalmazni ezekben a könyvekben. Hogy az életünk
hogy
egy káprázat.
Valahogy egy lebegés.
Az egész életünk egy káprázat, és próbálunk kell igazodni ebben a papírvárosban, ami egy olyan asszociációból keletkezett, hogy Szegeden egyetemista vagyok, megyek éjszaka az utcán, és nagyon sárga ház valamellett megyek el, amelyre szinte reflektor szerint sütnek rá a villanyok. És arra gondolok, hogy ha én most ökörrel beütném a falat, akkor a lyukon át néznék, és lyukon át csak a semmit látnám. Ott gomolyogna a semmi. És ez a kép kísértett végig, amikor a papírvárost írtam. Az életünk is egy ilyen diszlet, aminek nem merjük átütni a falát. És én megpróbáltam átütni. Nem mondom azt, hogy ez életrajzi fogantatású, az az öt könyv.
De mégiscsak Zalán Tibor tudatából keletkezett.
Így van. Tehát amit én írok, az én tudatomban megjelenik, az valamiképpen összekapcsolható azzal, ami van, és azzal is, ami nincs. A családom például nem megosztotta az olvasásban. A feleségem nem olvassa, mert azt mondja, hogy ő nem szereti ezeket az olyan megjelenítéseket, amikor azonosíthatónak tűnik a szerzővel a szereplő. Én akkor mondom, hogy én se alkoholista nem vagyok, se munkanélküli, se koldus nem vagyok, én időnként az a hősem. A nagyobbik lányom szerint ez csuklófelvágó szöveg, tehát ő ezt idegileg nem bírja. Amiről utaltál beszélgetésünk elején, hogy ez sötét, már a címek is sötétek, az alcímek is sötétek. Kisebbik lány, Zente Ajadél, aki maga is író, ő szereti élvezni, és az ő világa hasonlít is ehhez a nem nyomasztónak.
És akkor Zalán Tibor nyomasztónak nevezi?
Nem, én egyáltalán nem tartom nyomasztónak. Az ötödik könyvet szétszórtam most januárban, És minden...
Mit mondanak?
Minden visszajelzés, 12 folyóratnak, 13-nak küldtem ezt. Mindenhol ugyanazt mondják, hogy ez penge, ez kemény, ez baromi kemény, de együtt van. Tehát azt mondják, hogy ez a legerősebb szöveg. Szerkesztőnek könnyű egy részt közölni az egészet.
Na, ezt akartam azért kérdezni, hogy ez mekkora irodalom történeti játék ez, hogy szétszórtad a szövegeket, és akkor majd össze kell rakni, és akkor majd lesz olyan, akinek a magyar szakon meg kell tanulni, hogy milyen sorrendben és hol. De ez nagyon jó játék, szóval mi szerint döntötted el, hogy szabott fel, hiszen azért itt ez egyben van, hogy hol vannak a cenzusok, vagy nem tudom most milyen szót használjak rá, és kinek mit küldesz, és akkor az ott mit együtt az a sok rész, szóval ez nagyon izgi.
Nagyon prózai leszek most, és kiábrándító. Egy tiszatáj, vagy egy forrás föl tud vállalni 20 oldalnyi szöveget, az élet és irodalomnak megvan a határozat, talán 4,5 oldal szöveget tudnak vállalni. Ezen a héten is jön az élet és irodalomban. Érdekesebb az, hogy a folyóiratok előre dolgoznak. Tehát január végén elküldeni ennyi folyóiratnak szövegeket, van ahol 20 oldalon 15-öt, ki körülbelül ennyit tud használni, és minden vállalja, hogy júniusig közli. Ez azért félelmetes.
Ez bravúr.
Ez
elismerés.
Nem, én úgy gondolom, pofátlansága szerződő, de később ott eszembe, hogy ezt publikálni kéne. De az az érdekes, még tudod, hogy én abbahagytam az írást, azt mondtam egy előző beszélgetésünk során, és most jönnek a papírvárosok, így hullanak mindenhol a papírvárosok, és mindenkinek úgy tűnik, hogy én most a zeniten vagyok, én most alkotok, mint az állat, de én már 3-4 héttel ezelőtt leálltam minden írással.
De most beszélzem, most vigyorgunk, úgyhogy most ezt nem hallottam, hanem inkább kérdezek, hogy mitől függ, de most ezt komolyan kérdezem, hogy valamiből ez a fajta próza fog keletkezni, amit írsz, ami azért lássuk be, hogy egyfajta szabad vers, vagy igazi vers, amit aztán kifogsz tényleg tökéletesre pofozni, és olyan lesz, mint amikor az ötvösök csinálják ezeket, mint például a gyerekverseit, ezeket a kis filigránokat, szóval, hogy minden tökéletes rajta, vagy mi hagyod így tömpölyögni.
Én nekem van egy handicapem, ami az előnyem a prózaírókkal szemben, hogy én költő vagyok, aranyi költő, tehát azt mondom, hogy én mindent megengedek magamnak a szövegkezelésben. Én nekem nem fontos, hogy jó történeteim legyenek, amiről beszéltünk. Nekem az a fontos, hogy az a nyelv szólaljon meg, amit én birtoklok. Ezért van az, hogy az összes papírvárosban, de főleg az ötödikben nem tudod megkülönböztetni, hogy mikor találkozol prózával, mikor drámával, mikor hangjátékkal, és mikor verssel. Az egész gomolyog egybe fonódik, illetve elválik egymástól. Éppen azért, mert bennem soha nem volt olyan, hogy én most ezt írom, vagy azt írom. Amikor rá hangjátékokat írtam, akkor is párhuzamosan írtam verseket, hogy maguk a hangjátékok voltak líreiak. Tehát mindig ugyanazt csinálom, mindig az ET nyomja a nyelvet, aki vagyok. Csak az egyiket regénynek hívjuk, mert 480 oldalos, a másikat pedig versnek, mert 15 soros.
Tehát ennyi a különbség.
Ennyi a különbség, számomra nincs különbség. Nincs különbség. Nem ismerem azt, hogy én most prózaíró vagyok, versíró vagyok. Amikor odaírják a nevem, hogy író, költő, drámaíró, dramaturg, egyetemi tanár, úgyhogy főleg nem igaz, akkor én mosolyogok is azt mondom, hogy miért raprózunk el. Mondjuk az, hogy író, aki mindenfélét ír. Egyszerű.
Ez gyönyörű végszó, de azért még egy dolgot akkor is meg kell kérdezem, hogy egyébként a személyiségednek meg a legfontosabb részét képezik az állati jó történeteitet. Azért ez legendás, hogy bemész valahova, ott sármörködsz, hogy eszelős jó sztorika, mindenki gurul a röhögéstől, mindenki imád, mindenki le van véve a lábáról, és akkor közben meg azt mondod, hogy nem fontosak nekem a történeteim.
Válaszok külön élesen azt, hogy élünk és írunk. Tehát amikor én verset írok például, akkor én nem vagyok vidám. A Vörös Sándor tudott vidám, nagyon kevés költő tudott vidám verseket, felnőtt verseket írni. Az mindig valami konfliktus, ugyan a drámához szorolják a konfliktus, mint a műnemhez, de a vers is mindig valami bajról beszél, valami mélységet
ami
akar
elérni. Kihoztul a helyére.
Igen, valami elmodul, valami nincs a helyén, valami nincs sehol, mondja a kolléga. De én az életben nem ilyen vagyok, tehát nagyon sok embernek okozok csalódást, talán pozitív csalódást, de azt várják, hogy én ilyen nagyon komoly, állandóan lehajtott fejjel járó, szürke tekintetű, besavanyodott pofa, aki azon töprenk, hogy a Dunának menjen, fölvágja a csuklóját, vagy a esetleg altatókat vegyen be, és közben én röhögök, sztorizok, mert régen volt nekem fontos az, hogy lássák azt, hogy én író vagyok, vagy ma már szeretném, hogyha senki sem gondolna arra, amikor találkozik velem, hogy én író vagyok, hanem egy figura, aki él, szeret élni, szeret másokkal beszélgetni.
Szalán Tibor, József Attila díjas költőt hallották a Papírváros című regény 5. befejező részéről, aminek az a címe, hogy Betegen. Thank you. Szerdán a szecesszió napján mutatták be Szabadkán a Szecessziós építészet a Magyar Királyságban című kötetet, melyet Baldavári Eszter és Virág Zsolt művészettörténész szerkesztett. Ebben a történelmi Magyarország 600 szecessziós gyöngyszemét mutatja be 61 elismert kutató, művészettörténész, építész. Ezek közül azért én kiemelném a Szabadkai Zsinagógát, ami a világ egyik legszebb épülete. Baldavári Eszterrel, a kötet egyik szerkesztőjével nem csak a kötetről, hanem a magyar szecesszió egyik különleges nő alakjáról, Undi Mariskáról is beszélgetett Wagner Mária.
Áprilisban jelent meg Baldavári Eszter és Virág Zsolt művészettörténész könyve a Magyar Királyság szecessziós épületeiről. Tulajdonképpen a bemutatkozás máig tart.
Tegnap Szabadkán voltunk, ott a szecesszió világnapja alkalmából egy nagyszabású rendezvénnyel vártak minket. Egyrészt a két helyszín is csodálatos volt, a Városházán volt, ugye, ami maga is egy szecessziós épület, illetve a Városi Múzeumban az is egy szecessziós épület az egykori Dömötörházban, és itt beszélhettünk az idén megjelent könyvünkről, amelynek az a címe, hogy Szecessziós építészet a Magyar Királyságban 1893-1918, és 61 szerző részvételével valósult meg.
Mennyire vagyunk tisztában azzal, hogy milyen szecessziós értékeink vannak?
Egyre inkább. Egyrészt a különféle Európai Uniós kulturális programoknak köszönhetően is, és nem csak Budapest, hanem Szeged, Szabadka, Kaposvár, Marosvásárhely, Nagyvárad is abszolút már jegyzett helyszínek, hogyha az európai szecesszióról van szó, de még mindig vannak olyan épületek, amelyeknek a története máig nincs kikutatva, az állapotuk sem megfelelő, igazából erre is szerettük volna felhívni a figyelmet, amikor ezt a 600 művet kiválasztottuk a Kárpát-medence területéről, ez egy 816 oldalas könyv lett, és az volt az alapkoncepció, hogy vármegyénként körülbelül 10 épületet mutassunk be, de hát amikor szembe néztünk azzal a ténnyel, hogy mondjuk Fogaras vármegyében, vagy Besztercenaszód vármegyében alig-alig van szecessziós épület, addig mondjuk Pest-Pilis, Solt-Kiskunvár megyében, Bács-Bodrogban, Nyitrán, Trencsén vármegyében pedig bővelkedünk ilyen emlékekben, akkor azért átalakult válogatássá.
Vannak-e kedvencei?
Nincsenek. Én mindig azt szoktam mondani, hogy melyik gyerekét szereti a szülő a legjobban, ez körülbelül ilyen, mert minden épület valami miatt különleges, a története miatt kiderül, hogy egy fontos építész tervezte, nagy meglepetés volt, egy szlovák szerző társunk publikált Losoncon, mondjuk Vágó József által tervezett épületről. Van olyan épület, aminek a funkciója különleges, az oktatási épületek közül nagyon megkedveltük a nagyszebeni bába képző iskolát, de vannak például ilyen egészen érdekes, néha ipari jellegű emlékek is, mint mondjuk egy vízerőmű, ami Temesváron található.
Vannak-e olyan kallódó épületek, amik az utolsó pillanatban vannak, és borzasztó nagy kár lenne értük?
Hát vannak ilyenek is, sőt volt ennél még rosszabb történet is. Volt olyan, hogy Google Street View, mert hogy onnan is böngésztünk és kerestünk épületeket, még ott volt az álló épület, Sepsiszentgyörgytől nem messze lévő előpatakon egykor álló Domonkos Ákos villájáról van szó. Amikor a helyszínre mentünk fotózni, akkor láttuk, hogy már nem is áll az épület.
Mi a szecessziónak a lényege? A szó maga azt jelenti, hogy kivonulás, de hát azért a szeszélyes formák, a színes díszeken kívül ez egy életforma, sokkal több.
Sok esetben összművészeti alkotásokat látunk, ami azt jelenti, hogy egy építész megtervezi magát az épületet, de itt nem áll meg, hanem az enteriőrt, a butorzatot, a különféle használati tárgyakat is megtervezi. Ebből talán a legdrasztikusabbat külföldön ismerjük, ahol Henri van de Verde Uccle-ben Brüsszeltől nem olyan nagy távolságra saját villáját megtervezte, és ott még a feleségének a ruháját, illetve a hajviseletét is megtervezte, hogy minden stílben legyen.
Hadd hozzam példának Undi Mariskát, aki szecessziós festőművész, bútortervező, de mondhatnám azt is, hogy életművész volt. Róla is tartott most szombaton a Rádvillában előadást a szecesszió napján.
Igen, ő az egyik olyan ismert ismert nőművészünk ebből a korszakból, akinek nagyon sok mindenben megmutatkozik a művészete. Férjhez ment egy bizonyos Boér Jenő vallásfilozófushoz, de mivel nagyon különböző életmódot éltek, ezért el is váltak néhány év múlva. Azt mondhatjuk, hogy Undi Mariska abszolút a művészetnek szentelte az életét, és különféle festményei mellett játékokat tervezett, enteriőröket. Az egyik első sikere 1903-ban a Magyar Iparművészeti Társulat kiállításán egy gyerekszoba, gyermekszoba terve volt. Ez egy évvel később, tehát 1904-ben a Szent Louis világkiállításon bronzérmet is kapott, de játékokat is tervezett, a Péterke királyfi szekere az egyik legismertebb, különféle játékterveit ismerjük, a Gödöllői Múzeumban található meg egyébként a hagyatékának nagy része, de tudomásom szerint a Kecskeméti Szóra Katénusz Játék Múzeum és Műhelyben is vannak különféle tárgyai, illetve az Iparművészeti Múzeum adattárában van néhány műlap, fotó a munkájáról, a saját műtermét is, a saját maga által tervezett bútorokkal, illetve használati tárgyakkal rendezte be, és sokszor a ruháit, amelyeket ő maga tervezett, különféle ilyen reform ruhákat, amelyek ugye fűző nélküliek voltak, ő maga volt a modell, tehát mondhatjuk azt, hogy elég jó marketinges is volt Undi Mariska.
Ez megint csak több, mint divat, megint csak több, mint megjelenés, vagy extravagan. Egy életérzés, az, hogy ő, mint nő, mit kezd magával, mi fontos neki.
Hát egyrészt úgy ebben a korban indul el az életreform mozgalom, a Gödöllői Művésztelep, aminek lazána, de a tagja volt, sőt a testvére Kárla a művésztelep szövőműhelyében dolgozott. Ők is ennek az életreform mozgalomnak a különféle aspektusait tették magukévá, ez Undi Mariskára is abszolút érvényes volt. A divatban ez úgy nyilvánult meg, hogy igyekezett fűző nélküli, néha ilyen zsákruhákat készített.
Gyönyörű anyag.
Igen, nagyon szerette gyűjteni a mintarajziskolán végzett, egyébként Székely Bertalan tanítványaként, és utána csatlakozott a Malonyai Dezső féle népművészeti gyűjtőúthoz, már akkor elkezdett különféle tárgyakat, illetve népművészeti hímzéseket, ilyesmiket gyűjteni.
Velük ment Kalotaszegre is, és onnan jöttek a motívumok, vagy a motívumok egy része.
Igen, onnan is, viszont ismerünk egy olyan fotót, ahol egy nagyon-nagyon szép ruhában látható, ott pedig nyitrai hímzés az, ami megjelenik a ruházatán.
Megszállottja volt a szépségnek, és nem csak ő, hanem az egész családja. Például nem vettek fel olyan cselédet, akinek nem volt szép arca, nem volt arányos arca.
Azért azt tudjuk a későbbi baráti kapcsolatairól is, hogy jó barátság fűzte Jászai Marihoz, aki a győri lakásukban még mint házvezetőnő, meg nevelőnő dolgozott. Undi Mariska visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy azt játszották, hogy valamilyen nagyon boldog, jókedvű szituációt teremtettek, és abból kellett Jászai Marinak hirtelen ilyen nagyon komor, nem szomorú, ilyen drámai pillanatot varázsolni. Ja, egyébként a színésznőről festett is egy portrét Undi Mariska, ez jelenleg a Nemzeti Színház Jászai Mari hagyatékában látható. Az egyik legismertebb munkája a Dózsa György úton ma is álló épület. Az egykori népszállónak a belső tereit, az ebédlőjét festette ki, meg is örökítette Székely Aladár fotós ezt a pillanatot. Sokáig úgy gondolták, hogy az állványzaton áll Undi Mariska, de tudjuk róla egyébként, hogy 4 éves kora óta volt egy térd problémája, és hát mindig is bicegett meg bottalját, és kiderült, hogy van a fotónak egy másik verziója, másik szög, és azért ott lehet látni, hogy egy zsámolyon áll, és azért kicsit kényelmesebb atmoszférában tudta elkészíteni a belső festést.
Ez a legszegényebb embereknek készült. Olyan volt, mint egy jobb ágyra járó szállás. Apró kis kuckók voltak, amikért filléreket kellett fizetni, és ezeknek az embereknek az ebédlőjébe minőségi bútorokat tervezett, gyönyörű freskókat. Tehát én úgy éreztem, hogy ő megtiszteli ezeket az embereket.
Abszolút. Egyébként ennek az épületnek nagyon is megvoltak a maga szabályai. Több mint 300 férőhelyes épületről beszélünk, de alapfeltétel volt, hogy aglegények, 2000 korona alatti fizetéssel rendelkező munkások mehetnek oda, és úgy volt megfogalmazva, hogy az iszákosság és a notorius verekedésre való hajlam is ki volt zárva, viszont egy olyan épületet terveztek a számukra, ahol volt olvasószoba, játékszoba, az nagy kártyajáték szigorúan ki volt űzve, de valami másféle játékot játszhattak, és valóban maga az ebédlő is, ami egyébként egy hatalmas tér volt, az is majdnem 300 férőhelyes volt, és napi 1000 adag ételt el tudtak készíteni, viszont mégis egy impozáns térben tudtak létezni ezek az emberek, és ez nem véletlen volt. Undi Mariskának a pedagógiai irányelve is azt mondták, hogy egészen gyermekkortól már szép dolgokkal kell körülvenni az embereket, és azt gondolom, hogy itt is talán ez lehetett a célja.
Ennek a freskónak is nagyon szomorú sorsa lett, ahogyan a Fehér Kereszt gyermekkórház freskóinak is.
Igen, az volt az egyik első megbízása, egy Ybl Lajos által tervezett épületről beszélünk, amely sajnos napjainkban már nem áll. A népszállónak a freskói pedig lelettek messzelve.
Az ő művészi pályája viszonylag hamar lezárult. Nem tudom, hogy a szecesszió mente ki a divatból, vagy Undi Mariska.
Kicsit a szecesszió is, igen, mert hogy azért, és ezt mindig el szoktam mondani, hogy egy korszerűségre való törekvésről beszélünk. A modern szót használják a korabeli folyóiratokban, szaklapokban, ami nekünk így utólag nagyon furcsa, hiszen a modernizmus, a két világháború közötti törekvések jutnak eszünkbe, de a szecesszió szót ők sokkal kevésbé alkalmazták, holott ők találták ki ezt az akadémikus formákból való kivonulást, amit ugye a szecesszió szó jelent is, de ez egy nagyon kevés ideig tartó törekvés vagy mozgalom volt, hiszen ugye az első világháborúval le is zárult, viszont magára a korszerűségre való törekvés az megmaradt a továbbiakban is, illetve Magyarországon a magyaros formavilágot keresték. Ez mondjuk még a század előn Lechner Ödön munkáiban inkább az ilyen keleties formák a használatában nyilvánult meg, később pedig már a 10-es évektől kezdve Kós Károly és a fiatalok, vagy akár ez a Malonyai Dezső féle kalotaszegi gyűjtőút is, a népi építészet, a különféle népművészeti formák kerültek fókuszba, és ez megmaradt Undi Mariskánál. Például elkezdte szisztematikusan gyűjteni a különféle hímzéseket, és ez egy 10 füzetkéből álló kiadványsorozatban megjelent, a Magyar Kincses Láda címmel.
Egész életében arra volt büszke, hogy ő eltartja magát. Tehát nem egy hagyományos női szerep, amit ő vitt.
Egyrészt nem volt abszolút hagyományos női szerep, hiszen azt mindenhol megjegyzik, hogy ő az a, hogy is mondjam, művész volt, aki egyedül jelent meg egy-egy társadalmi eseményen. Ez a korabeli nőművészek, akik mellette feleségek is voltak, nem annyira volt tipikus. Közben pedig a feminizmus nagyon is az élete részét képezte, a nők helyzetéről, hol a pedagógiáról, hol magával a művészetről, az életmódról szólt, ezt az írásaiban is kifejtette. Ismerjük a kapcsolatait is, hogy olyan a feminizmushoz köthető művészekkel, emberekkel állt kapcsolatban, hogyha Magyarországra gondolunk, akkor például Dienes Valéria táncművészre gondolhatunk, aki ugye az orkesztikát létrehozta, illetve ismerjük a Gödöllői Városi Múzeumból az egyik vendégkönyvét, 1929 környékéről való. És megnéztem a külföldi neveket, és ilyenek szerepelnek benne, mint Imaoka Juichiro, japán író, akinek az Ember tragédiája japán fordítását is köszönhetjük. De megnéztem még, hogy kik szerepelnek ebben a vendégkönyvben. Egyikőjük Christine Bakker van Bosse, aki jelentős holland feminista, illetve Mary Noel Errol Smith, aki pedig New York-i, szintén a feminizmushoz köthető hölgy volt.
Baldavári Esztert hallották a Magyar Szecesszióról írt kötetről és Ungi Mariskáról, akiről egyébként egy csomó más érdekeset is elolvashatnak, Konyorszki Borbál a Női Szörnyetegek című kötetében. Mm. most programajánló, hiszen jövő héten múzeumok éjszakája lesz. A fővárosban a Kisceli Múzeumon is több programmal készülnek a kiállításokhoz kapcsolódva, ilyen a Lookbook, Divat, Identitás és Narratíva a kortárs magyar fotográfiában című tárlat is. Csalár Bence divat szakértő és író szubjektív tárlatvezetést tart majd a kiállításon. Varta Bernadett kérdezte erről.
Te mikor találkoztál először Lookbookkal?
Az az érdekes, hogy az első élményem a Lookbookhoz kötve, ez pont a Kisceli Múzeumhoz köthető. Pályakezdőként 18-19 évesen, amikor még Simonovics Ildikónak voltam az egyik gyakornoka, akkor pont közösen dolgoztunk egy Street Fashion Budapest nevű projekten. Ez egy archív fotóválogatás plusz egy ilyen divatszociológiai kutatás volt, ami arra épült, hogy az utcai divat hogyan alakult akkoriban és sok-sok évvel ezelőtt, és ott ugye maga a Lookbook az egy bevett kifejezés volt olyan külföldi oldalakon, ahol hasonló módon összegyűjtötték utcai divat szetteknek ugye a képválogatását, és igazából ez egy ilyen elsődleges találkozás volt akkor is számomra.
Mennyivel másabb ez a mostani kiállítás, mert hogy itt is egy kicsikét azért a divat, illetve a város kapcsolatára megy a kiállítás. Nagyon sok alkotónak látjuk a fényképét, városi környezetben a modelleket.
Szerintem a divat és város kiállítás is nagyon izgalmasan ragadta meg, ugye, de ott ugye volt rengeteg ruha, korhű, olyan fizikailag megfogható ruhadarab, ami azt reprezentálta, amit ez a korszak. Én azt gondolom, a divat fotográfiai szempontból, illetve akár dokumentarista fotográfiai szempontból, ez még izgalmasabb, mert még több oldalról tudja bemutatni ezt a város divat identitás hármasát, ami olyan, hogy ha az ember, hogyha magán is tapasztalja, mondjuk, mint én is, hogy vidékről mondjuk Budapestre költözik, hogy milyen változások mennek végbe az identitásában, ezáltal az öltözködési szokásaiban, és mindig ezek a fotográfiák egyfajta ilyen korszaklenyomatok egy adott szellemiségről, gondolatiságról, amit jó visszanézni.
Egyedi kézjegyek mennyire jellemzők? Tehát, hogyha mondjuk eléd raknak például egy Martin Vanna fotót, akkor egyből felismered, hogy ő készítette?
Vandát felismerni szerintem esztétikai megoldások, szerintem nem azt mondom, hogy a legkönnyebb, de hogy nagyon statisztikailag nagyon egyedi és nagyon-nagyon jól meghatározható jegyei vannak. Szóval igen, pont amikor néztem először a kiállítást, akkor az jutott eszembe, hogy érdekes, hogy egy adóanek témánk, és hogy egy témát ennyi fotós, ennyi lencsén keresztül hányféleképpen tud megragadni a saját megoldásaival, stílusában, színvilágában, technikai megoldásaiban. Ezek mind ilyen izgalmas dolgok.
Milyen kérdéseket boncolgat maga a tárlat, mert hogy rengeteg fajta városi környezettel találkozunk. Itt például ugye, minthogyha tuning autók lennének, vagy veterán autók, tehát egy automotor kiállításon készülhettek ezek a fotók, ahol konkrétan az autó mellett pózolnak, ugye szerintem civilek. Van egy-két olyan kép is, ahol például civilek az autóban ülnek.
Hiszek abban, hogy nagyon sok embernek sokkal többet kéne utazni, nyilván ehhez a lehetőséget meg kéne adni életmód szintjén, és ami izgalmas és fontos lenne, hogy minél többet utazunk, annál jobban látjuk azt, hogy egy adott városban, ez legyen most Budapest vagy New York, hogy mennyire érdekes ez, amikor sokféle ember tud egymás mellett élni. És ez a kiállítás, ez a tárlat nagyon jól bemutatja azt, hogy a kultúra burjánzó kvarterzenei közeg, mint mondjuk egy Beethoven-fi vagy egy Kuli, hogyan tud egymás mellett a saját közegéhez szólni, akár egymáshoz szólni. Ezt meg érdekes, hogy nem gondoltam volna erre jellegű kapcsolódási pont a kiállításon belül.
Közben itt egyébként a tárlaton belül folyamatosan mennek el a látogatók, megállnak egy-egy képnél, gondolkodnak, nézelődnek, olvasnak, de van, hogy például beszélgetnek is mondjuk egy-egy alkotás kapcsán, ahogy akár most például a hátunk mögött ezt teszik. Az anyaság mennyire kerül elő, mint témakör mondjuk a divat aspektusából, mert hogy itt vannak olyan képek, ahol terhes kismamákat látunk.
Én azt gondolom, hogy ez egy külön téma, ami kell, hogy érintsen egy ilyen kiállítás, hogy mondjuk nőként, anyaként mondjuk hogyan tud az ember egy gyereket felnevelni, vagy mondjuk hogyan mutat meg minél több oldalát egy városnak, mondjuk egy édesanyja gyermekének, hogy az nyitott gondolkodásmódú tudásra szomjas legyen. Szóval ezek minden dolgok, amire ki kell térni a kiállításnak is, és én azt láttam, én is pont így a tárlatot, hogy néztem, hogy ez valid és egy létező dolog ezen a kiállításon belül.
Fiatalokat mennyire tudja megszólítani ez a tárlat szerinted? Mert hogy rengeteg divatfotót látunk.
Hát amikor benéztünk most először a templom térbe, ahol a kiállítás található, azért az első páros, aki szemben jött velünk, azt hiszem, nem két tinédzser volt, szóval van nyitottság. Eleve szerintem az ilyen offline dolgokra, mint egy kiállítás, ez a generáció sokkal nyitottabb, tehát próbálnak a digitális tértől jobban eltávolodni, függetlenedni, úgyhogy nagyon nyitottak rá, és szerintem, hogyha tényleg, ha bekerül mondjuk egy Beethoven a képbe, aki az ő ízlésviláguk vagy gondolkodásmódjuknak a szerves része, az nyilván vonzóbbá is teszi számukra.
És az idősebb generáció, mert hogy talán az idősebbek azok, akik inkább szeretnek múzeumba járni és a hagyományos dolgokat megtapasztalni, akár kiállítások formájában.
Az a jó ebben a kiállításban, hogy azért tényleg a múltból ismerít és a történelmet is visszahoz, és szerintem nagyon sok idősebb látogató mondjuk így tud azonosulni azokkal a képekkel, amiről most akár divat történeti hivatkozásként tekintünk így a kiállítás keretén belül, és pont tavaly is itt volt a múzeumok éjszakájának az egyik fontos tervezetése a részemről, és nagyon sokan voltak, aminek nagyon-nagyon örültem, de nagyon vegyes volt a korosztály is, tehát a gimnazistától kezdve nyugdíjas párig, tehát hogy az a jó, hogy szerintem megvan itt az a pontja a művészetnek, a kortárs kultúrának, ami összehozza a generációkat és a közös pontokra fókuszál, nem pedig a különbségekre.
Idén is találkozhat veled a közönség, mert hogy idén is fogsz a múzeumok éjszakája alatt két csoportot is vezetni. A tárlatvezetés mennyire komfortos számodra? Mert hogy kortárs divat szakértőként, íróként én azt gondolom, hogy az előadói oldal az lehet, hogy egy picikét háttérbe szorul nálad.
Június 20-án lesz ugye a két tárlatvezetésem délután. Ugye azért is van kettő, mert tavaly tényleg olyan elképesztő túl jelentkezés volt, hogy most láttuk ebben a lehetőséget. És ami nagyon fontos, hogy számomra ez mindig egy ilyen szuper ilyen találkozási pont, mivel hogy egyetemen is oktatok, én eleve sok ilyen helyzetbe kerülök. Amit az elmúlt években elengedtem, az a jegyzetek, tehát hogy régen nagyon próbáltam az ilyen adatokhoz kapcsolódni, vagy nem tudom, de igazából belegondoltam abba, hogy egy szubjektív tárlatvezetés alapvetően pont arról kell szóljon, hogy persze amit akarnak adatot, elolvasnak a látogatókkal kis plaketten, de amúgy inkább arra kíváncsiak, hogy az én személyes megélésem, vagy az én szakmai szempontjaim hogyan kapcsolnak az adott fotóhoz, vagy műtárgyhoz. Szóval itt tényleg a személyesség a lényeg, úgyhogy igyekszem ilyen flóban, ilyen könnyeden, de közedukatív módon közelni mindig a közönség felé.
Volt olyan alkotó, akinek a műveit, amikor mondjuk megláttad a tárlatban, akkor rácsodálkoztál, vagy újdonságként hatott számodra?
Majdnem mindenkinek a munkát ismertem, ami nyilván ez nekem egy ilyen szakmai kötelezettség, hogy ismerjem ugye a pályatársak, a kortárs alkotóknak az esztétikai világát. Inkább azt mondanám, hogy ami így meglepő számomra, amikor ennyiféle vizuális nyelvet egyszerre egy térben lát az ember ugyanarra a témára reflektálva. Sok különbözőség jön elő, miközben mégiscsak van egy közös pont mindegyik fotóban, ez pedig maga a város és a város által formált identitásunk.
Ez volt a Gondolatjel, a Kossuth Rádió kulturális hetilapja, zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a hangmérnök Schwarz Nóra és a gyártásvezető Mali Andrá nevében is búcsúzom. Farkas Adriánt hallották.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Fehér Gyarmaton, FM 105,9. néhány perc múlva, a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban. 3 óra.